Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Hordjánk József, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés, mit látunk most a piacokon?
Kedvező befektetői hangulatban indult a kereskedés. Az elmúlt hetek háborús híreivel szemben, ami komoly lefordulásokat hozott, most emelkednek az indexek Európában is, Magyarországon is. A BUX Index 1,46%-os emelkedést mutat, 124.327 ponton áll jelenleg az index, a blue chipek közül mindegyik erősödik. A legkisebb emelkedést a MOL és a Richter papírjai mutatják 0,4, illetve 0,6%-os pluszban. A Magyar Telekom 1,7%-os emelkedést mutat, az OTP pedig 2,4%-kal került feljebb.
Jönnek napközben fontosabb hírek, amik befolyásolhatják még a kereskedést?
A legfontosabb hír a kisebb makroadatok mellett az Egyesült Államokból fog érkezni. Az amerikai Fed, a jegybank kamatdöntésére figyelnek a befektetők. Sokan azért azt várják, hogyha a Fed nem is nyúl hozzá a kamatokhoz, de igyekszik majd nyugtató üzeneteket küldeni a piacok számára a háborús problémákkal kapcsolatban, hogy alapvetően a Fednek a kamat döntése lesz az, ami befolyásolhatja, meghatározhatja este majd a piaci hangulatot.
Forint milyen hangulatban kezdte a napot?
A kedvező tőzsdenyitás, a kedvező nemzetközi befektetői hangulat a feltörekvő devizáknak és így a forintnak is segít. Jelenleg is ezt a helyzetet látjuk. Az euróval szemben erősödést látunk, 387,6-os szint jellemző, most egy 0,3%-os erősödést jelent a mai nap folyamán, a dollárral szemben pedig 336,3-as árfolyamot látunk jelenleg.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Három nappal a magyarországi választás után terjesztik be Brüsszelben azt a jogszabályt, amely kitiltaná az európai piacról az orosz kőolajat, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági évnyitóján a külgazdasági és külügyminiszter, részletek Sipos Ildikótól.
Az elmúlt 26 évben egymást követték a válságok, a migrációs krízis, a Covid, majd az ukrán háború, végül pedig az iráni konfliktus, a háborús időszakban pedig egy új világrend jön létre, mondta a miniszter, aki szerint ma már a politikai vezetők közötti személyes kapcsolatok jelentik a szervező erőt. Szijjártó Pétert hallják.
Ezért is nagyon fontos, hogy az országnak olyan vezetői legyenek, akik ebben az új nemzetközi rendszerben olyan személyes kapcsolatokkal rendelkeznek, amely személyes kapcsolatok az ország számára a versenyelőnyt tudják jelenteni. A másik következménye ennek az új világrendre való áttérésnek az, hogy az Európai Unió, ami korábban a világpolitika és a világgazdaság egyik főszereplője volt, és amely a világ dolgainak alakításában mindig előment, az most elveszítette a jelentőségét nem csak a világgazdaságban, hanem a világpolitikában is.
Szijjártó Péter azt mondta, az energiaellátás területén nagy harc várható, kulcsfontosság, hogy ebben Magyarország miként vesz részt, a közel-keleti helyzet ugyanis a történelem legdrámaibb kőolajellátási krízisének veszélyét hordozza magában.
A közel-keleten zajló háború ez a világ kőolaj felhasználásának 20%-át érinti. És ennek a tetejében Európában a korábban meghozott politikai döntések miatt most abba a helyzetbe kerültünk, hogy Európa saját ellátása szempontjából legfontosabb két eurázsiai olajforrástól el van zárva. Mert elzárta Európa magát az orosz olajtól egy politikai döntéssel, és el van zárva az arab olajtól, és a kérdés az, hogy Európa ideológiai alapon ezt a helyzetet fenntartja-e, vagy a gazdasági észszerűség alapján megnyitja saját maga számára azt az olajforrást, amelynek megnyitására ráhatása van. Mert arra nincs ráhatásunk, hogy a közel-keleti háború hogy alakul. De azt eldönthetné az Európai Unió, hogy az orosz olajat visszaengedi az európai piacra. És sajnos ebből a szempontból pontosan ellentétes irányú mozgás zajlik. Ugyanis Brüsszelben előkészítettek egy jogszabályt, amit április 15-én terjesztenek elő, amely jogszabály arról szól, hogy az orosz olajat úgy, ahogy van, kitiltják az európai piacról.
Az olcsó orosz energiahordozók a rezsicsökkentés alapját jelentik, emelte ki Szijjártó Péter, aki hangsúlyozta, ha megtiltják azt, hogy Magyarország olcsó olajat vásároljon, akkor drágább lesz az ország energiaellátása, ezért ha a Fidesz nyer április 12-én, akkor már április 15-től harcolni fog Brüsszellel szemben ezen a területen is, összegezte a külgazdasági és külügyminiszter.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Már elérhetőek az adóbevallási tervezetek, a dokumentumot az ESZIA oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak a megfelelő digitális felületekre. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Kádár Zsombor Csabát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét.
Az idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el az ESZIA bevallási tervezetet a NAV. Mindazok elérhetik már elektronikus úton, akik rendelkeznek ügyfélkapu plusszal vagy DAP regisztrációval.
Kinek célszerű, kinek ajánlott, hogy nézze meg a bevallás tervezetet?
Azt szoktuk mondani, hogy két csoport van alapvetően. Az egyik, amiben azok tartoznak, akik kifizetőtől, munkáltatótól kapják a jövedelmüket. Róluk szinte mindent tud a NAV, tehát a tervezet szinte teljes egészében pontos. Nekik igazából a számokat érdemes megnézni, de hogyha nem fogadják el ezt a bevallást, akkor is automatikusan bevallásra válik majd május 20-án. A másik csoport pedig az, akik az adószámos magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és a személyi jövedelemadós egyéni vállalkozók, nekik ezt ki is kell egészíteni, és el is kell fogadni, csak akkor válik majd bevallásra a tervezet.
Ugyanakkor fontos az, hogyha valaki bármiféle adókedvezményt vesz igénybe, akkor azt ellenőrizze, hogy megkapja, vagy hogyha nem érvényesítette eddig az adókedvezményét, akkor lehetőség van arra, hogy érvényesítse itt a 3-4 gyermekes anyák családi adókedvezményét, vagy az első házasok kedvezményére gondolok, tehát ez még megtehető, ezzel kiegészíthető a bevallás tervezet?
Így van, a kedvezmények nagyon fontosak, és ezt valóban át is kell nézni. Főként azért aktuális ez a kérdés, mert a tavalyi évben egyrészt változott a családi kedvezmény összege júliusban, emelkedett ugye 5%-kal, másrészt pedig október 1-től bevezetésre került a 3 gyermekes anyák kedvezménye, ez az ESZIA mentesség, és hogyha valaki akkor ezekről nem rendelkezett, akkor azt mindenképpen utólag érdemes megtenni most a tervezet áttekintésekor. Erre természetesen van lehetőség, és így utólag tudja majd igénybe venni, és egy összegbe fogja megkapni ezt a kedvezményt, miután véglegesítette a tervezetet.
Azt lehet tudni, hogy mikor kapja meg egy összegben a kedvezményt, hogyha most jelzi ezt az adóhatóság felé?
Ennek megvan a pontos időpontja, hogyha valaki ezt a tervezetet módosítja és véglegesíti, tehát benyújtja hivatalosan is ezen a felületen, vagy postai úton a NAV felé, akkor onnantól számított 30 napon belül fogja megkapni ezt az összeget.
Kádár Zsombor Csabát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen eredményt hozott az Economus Gazdaságkutató Alapítvány márciusi gazdasági indexe. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyar gazdaság stabilabb és versenyképesebb, mint számos régiós versenytársa, például a román vagy a bolgár, mondta az Economus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója a szervezet márciusi indexe alapján, Szabó Gergő összeállítása.
A magyar gazdaság az Európai Uniós országok között nem mondható sereghajtónak. Több fontos mutatóban is a középmezőnyben szerepel, mondta Pásztor Szabolcs, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Hát a lista elején ugye a már fejlett országok, versenyképes országok, Európai Uniós országok, nyugat-európai, illetve a nyugati világ országai szerepelnek. A lista végén pedig sérülékeny országok, ugye most már így mondjuk, és nem bukott államokról beszélünk, ugye Szudán, Dél-Szudán, Eritrea, Afrikai országok leginkább, ázsiai országok, közép-ázsiai, latin-amerikai országok szerepelnek itt. És ugye ebben a listában nem szeretnék előre szaladni, de azért már sietve elmondhatom, hogy 31. pozíciót vesz fel Magyarország, Európai Unióban pedig nem első, nem az utolsó, kinek mi a jó hír, hanem egyébként a 19. Tehát azt lehet mondani összességében, hogy Magyarország a fejlett országok között szerepel. Van még azért a fejlődésnek tere, de azért jól láthatóan például számos más régiós országot is meg tudunk előzni.
Pásztor Szabolcs arról is beszélt, hogy miért lehetnek megtévesztőek a magyar gazdaság negatív megítélését hangsúlyozó elemzések.
Hát Románia nehéz helyzetben van, mert magas a költségvetési hiánya, új adókat vezettek be, megszorítások vannak, akkor, tehát nem téma idehaza Románia, akkor téma, amikor úgy tűnik, hogy talán megelőzi Magyarországot. Innen lehet látni, hogy nagyon sokan nem kínálnak ki egyensúlyozott képet. Mi ugye azt mondjuk, hogy Románia mögöttünk van, de nem mondjuk azt, hogy mi vagyunk a lista élén például. Tehát, hogy azért próbáljuk reálisan látni ezeket a folyamatokat, és ez a Románia-Bulgária ez egy klasszikus példája annak, hogy amikor egyetlen egy mutatót kiragadunk, akkor félrevezető lehet következtetéseket levonni. Románia esetében például a kormányzat nagyon erőltette a fogyasztást éveken keresztül, és egy ilyen erőltetett gazdaságpolitikát folytatott, aminek az egyik építőkockája az volt, hogy az államadóság nagyon jelentősen növekedett az utóbbi években. Ez az, amit egyértelműen látni kell. Bulgária kapcsán pedig most ugye gyakran az kerül szóba, hogy hát ők már bevezetik az eurót, meg hát hogy a fogyasztásban is, stb. Hát ott is vannak komoly szerkezeti problémák is, hogyha azt nézzük, akkor ebben az ökoindexes listában Bulgária is mögöttünk szerepel. Tehát mindig itt az az üzenet, hogyha van egy ország, és annak a fejlettségét nézzük, vagy árnyaljuk, akkor meg kell nézni különböző mutatók alapján, hogy éppenséggel hol tart. Uh-huh. Nem minden a GDP, nem minden például a születéskor várható élettartam, nem minden például az, hogy mekkora a fogyasztás. Ha egyszerre nézzük az összképet, akkor az mindig egy komplexebb megközelítést tartogat számunkra.
Az Ökonomusz kutatási igazgatója hozzátette, a magyar gazdaság számos közgazdasági mutatóban jól teljesít, ugyanakkor vannak olyan területek is, amelyekben még bőven van fejlődési lehetőség.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Gyengén kezdte a 2026-os évet az építőipar, januárban havi és éves alapon is csökkent az ágazat teljesítménye. A rendelésállomány ugyanakkor január végén csak nem 19%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Részletek Sipos Ildikótól.
Az ágazat teljesítményének csökkenése különösen éves összevetésben, vagyis 2024 januárjához képest volt nagy, de ebben szerepet játszott az, hogy idén szokatlanul hideg volt a január, mondta Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
Havi alapon 8,8, még éves alapon 11,4%-kal csökkent az ágazat teljesítménye. Egyrészt az építőiparban korábban is jellemző volt a cikcakkozás, tehát hogy egy jó hónapot egy rosszabb követett, már pedig a december az jobb hónap volt, olyan annyi volt a havi alapú növekedés, mint most a csökkenés. Másrésztről pedig azért ne felejtsük el, hogy a mostani január a szokásosnál sokkal hidegebb volt.
Regős Gábor hozzátette, a rendelésállomány ugyanakkor csak nem 20%-kal bővült januárban.
A rendelésállomány 18,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi január végén, tehát ez alapján azért tudna növekedni az ágazat teljesítménye. Ezen belül azért a kép vegyes, az épületek építésére vonatkozó rendelésállomány 3,6%-kal csökkent, míg az egyéb építményekre vonatkozó 30,5%-kal nőtt, tehát azért nem annyira egyértelmű és nem annyira teljesen jó a kép, de összességében azért persze pluszban vagyunk és nem olyan kis pluszban. De hát azért tudjuk, hogy vannak olyan tényezők, amik visszafogják az ágazatot, visszafogják a keresletet. Ugye egyrészt ilyen az, hogy van egy nagyon bizonytalan külső környezetünk, ez már januárban is igaz volt, de azóta csak fokozódott. Így ilyen környezetben, ugye, amikor nincs kereslet, nem biztos, hogy a vállalatok annyira beruháznak, államnak, önkormányzatoknak nem nagyon van pénze, illetve a hazánknak járó uniós források egy jelentős részét az Európai Bizottság visszatartja.
Az iráni konfliktus és a forint gyengülése szintén kihívások elé állítja hosszabb távon az építőipari ágazatot, összegezte a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Hornyák József, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz. Változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Továbbra is kitart a jó hangulat. A BUX Index 1,2%-os emelkedés mutat. 124.000 pont felett áll jelenleg az index. A blue chipek közül csak a MOL papírjai mutatnak kismértékű 0,4%-os gyengülést. A többi blue chip emelkedik, a Richter 0,9%-kal került feljebb, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban van, a legnagyobb emelkedést pedig jelenleg az OTP papírjai mutatják, 2%-os a plusznak a mértéke. A forint is megőrizte előnyét a vezető devizákkal szemben, az euróért jelenleg 387,4 forintot kell adni, a dollárral szemben pedig 336,4-es árfolyam jellemző most.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.